Jó, akkor szeretném megköszönni a meghívást, ahogy már felkonferáltak, Sági András vagyok. És talán pár köztetek már ismernek, egyszer-kétszer már megfordultam itt, Alpár és Csaba minden évben gondoskodik, hogy legalább egyszer itt felléptek közöttetek. Ami nekem is jó, mert ilyenkor nagyon érdekes témákhoz szoktatok beszélgetni, és ez nekem is hasznos, ha ezeket a dolgokat úgy néha én is átgondolom, és egy picit átforgatom az agyamban. És hát a mai penzum az a hites hivatás. Ennek a tisztét kaptam meg, hogy ennek a témának a legkerekítő előadását én tartsam meg. Amikor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hit és hivatás, hogy mit is akarok én ma majd nektek elmondani, két dolog villant be, az egyik egy kis szóvic, hogy hát ugye vannak, akiknek a hit a hivatásuk, itt a lelkészekre gondolok. Ez azért is volt kézenfekvő, mert én családomban is páran vannak ilyenek. Nagypapám evangélikus lelkészek voltak, és a édesapám, testvérem azok pedig most is szolgálnak, Celdömökön és Sopron mellett Áfalván. De a viccet félretéve gondolkodtam tényleg, hogy körülbelül miről kellene szólni ennek a mai kis előadásnak, és aztán úgy döntöttem, hogy itt nem fogok ilyen szorgosan, komolyan, nagyon összetalicskázott mindenféle okosságokat elmondani nektek, hanem picit talán magamról fogok mesélni. Ezek talán egy érdekesebb momentumok lehetnek, ha az ember egy másik ember életében látja azt, hogy Isten milyen útkereszteződésekben mit tette ő vele, illetve merre vezette őt. És hát természetesen egy picit majd megpróbálok ebből kilépni is. Úgyhogy magamról fogok mesélni egy picit Isten vezetéséről. És hát úgy gondolom, hogy a legfontosabb, amit most így le tudok szögezni, az, hogy én szerencsés embernek érzem magam, mert van egy Istenem, van egy vallásom, hívő embernek gondolom magam, van családom, két kisfiam és egy feleségem, illetve van munkám is. Ez már szerintem egy okot adhat arra, hogy az ember elégedett legyen. És a másik oldalról, hogyha a hit és a hivatást most úgy szó szerint magamra vonatkoztatva be kellene mutatnom, akkor egyik részről, a hivatás részéről én egy Kimbaum nevű cégnél dolgozom. Ez egy német tulajdonú vezetői tanácsadó vállalat, magyarul szép magyar szóval fejvadász cég. Mi felső vezetőket, milyen specialistákat keresünk különböző nyugati multinacionális vállalatokhoz. A másik oldalról, ha a hit oldaláról nézem, akkor, ahogy említettem, én protestáns berkekbe jövök, de nem református, hanem evangélikus. Pest Erzsébet evangélikus egyházközséghez tartozom. Erről majd egy picit részleteket mesélek a későbbiek során. Hogy honnan jövök, ki vagyok, én azt gondolom, hogy itt a gyermekkorban érdemes már elkezdeni, annál is inkább, mert úgy kívülről nézve talán hogy érdekes lehet, hogy milyen egy olyan embernek talán gondolata vagy gondolatai arról, aki egy lelkész családban nőtt fel. És ami engem leginkább úgy megdöbbentett visszanézve, hogy a gyermekkorban az a közeg, ami körülvett, ugye én is körülbelül tikorosztályatok vagyok, 71-es vagyok egyébként, tehát én már az előző rendszerből túl sokat nem éltem meg, amikor gyermek voltam, most így belegondolva azt kell mondjam, hogy én nem értem, hogy a szüleim hogyan tudtak olyan közeget körénk varázsolni, hogy abból az időszakból mi tulajdonképpen nem sokat éltünk át. Ugyanis annak idején, hogy a lelkész családnak nem volt egy igazán könnyű élete, főleg édesapáméknak vidéken, egy kis faluban, de ebből tulajdonképpen mi semmit nem érzékeltünk, semmiben nem szenvedtünk hiányt, valószínűleg ez a szeretetteljes családi légkörnek volt betudható. Ettől függetlenül ugyanúgy voltak kisdobos, meg úttörő, sőt még ősvezető is voltam általános iskolában, tehát én mindenféle jóból kivettem a részem. És ugye hát általános iskola vége felé már úgy jöttek a kérdések, hogy hát mi leszel, ha nagy leszel, egyrészt ugye családból, meg iskolában is. És hát az adekvát kérdés, illetve a válasz az volt, hogy hát lelkész leszek, mint az apa. És én ezt akkoriban úgy eléggé komolyan is gondoltam. Tehát még gimnáziumban is így volt, egy aranyos kis sztori, azért jellemző az akkori állapotokra. Ez nem tudom pontos, hogy általános iskola végén vagy gimnázium közepetáján lehetett. Az osztályfőnök ugye szépen napozza a naplót, és akkor mindenkinek fölteszi ugye ezt a kérdést, hogy na hát és akkor merre felé szeretnétek át tovább tanulni. És akkor az emberek mondták, hát akkor ő autószerelő lesz, ő ez lesz, ő az lesz, hamar lesz, ő pedig úgy kielemezte, hát azért, hogyha autószerelő szeretné lenni, akkor a reáltálomból azért kicsit erősíteni kell, meg az a magatartás. És akkor ugye odaért az én nevemhez, no, András, te mi szeretnél lenni? Hát én lelkész. Rám nézett, a szép következő. Tehát ebből azért lehetett érzékelni, hogy hát úgy hirtelen nem tudott mit kezdeni ezzel a dologgal. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy ezt lenézték volna, csak úgy nehéz volt ezt úgy igazán elemezni. Végül is aztán a gimnáziumban, a gimnázium utolsó két évében én úgy jobban elkezdtem gondolkodni, és valami úgy hiányzott. Tehát én nem nagyon érzékeltem magamban azt az elhívást, vagy elhivatottságot, hogy én lelkész legyek. A másik oldalról egy elég rossz gyerek voltam kiskoromban is, és nagyon nehezen tudtam elképzelni azt magamról, hogy én egy Luther kabáttal, Mózes táblával ott fönnállok szépen a szószéken, és akkor a Bibliával a kezemben komolyan retorikával mondom az embereknek a prédikációt, hirdetem az igét. Tehát ez a két kép, a magamról alkotott kép, meg egy mondjuk édesapám által élő kép, ez valahogy nem nagyon jött össze. Úgyhogy végül is aztán én úgy döntöttem, hogy aztán mégsem a teológiára fogok jelentkezni. És picit visszaugnék talán mégis megint a gyerekkorban, ugyanis az a közeg, amiben mi éltünk, lelkész család, ez egy vallásos közeg volt, és ez nagyon jó volt. De már-már veszélyes. Ugyanis nekünk a templom az nem egy szakrális hely volt. Tehát mi oda bemászkáltunk tornacipőbe, így amúgy mindenképpen, meg ugye édesapám ott a anya község gyülekezet mellett még másik 10 filiában is szolgál. Tehát ott volt azt hiszem 3 vagy 4 olyan templom, amit renoválni kellett az alatt a 76-tól 93-ig még teljed időszakban, még jó ott volt lelkész. És abban én is ugye a templom szétverésében, felépítésében, padok festésében, mind szépen ott dolgozgattam. Tehát a templomba járás az egy természetes dolog volt. Minden vasárnapot ültünk a templomban. Néha alkudoztam, hogyha éppen akkor ment valami mesefilm, akkor inkább a másik faluba hadd menjek át, de azért ott voltunk, és hallgattuk az igét, próbáltunk viselkedni. Tehát így az ember, ha megtérés oldalról nézi, akkor ez egy veszélyes dolog, mert az embernek talán ne egészen más élménye van így lelkész családból belenőve ezek a dolgokban, mint egy kívülállónak, egészen másképpen néz a templomra. Tehát végül is itt most visszalépve erre a pályaválasztás dologra, ez a döntés az elfajzásról, tehát hogy én mégsem ezt a tradíciót viszem tovább, ez valamikor a gimnázium vége felé történt meg, nem ítéltem magam elég komolynak ehhez a hivatáshoz. Aztán szokás szerint felvételiztem, nem vettek föl, elmentem egy évet tanulni, egy ilyen külkereskedelmi, lebonyolítói kis végzettséget megszereztem, meg nyelvet tanultam, és aztán ide kerültem föl Pestre, ELTE, és hát elkezdődött az egyetem. Az első pár évről nagyon sok élményem nincsen, hogy én mondjuk úgy gyülekezetnek, vagy úgy komolyan a vallási életnek, vallásos életnek úgy sokat ártottam volna. Tanultam, és aztán, hogy egy-két év elmúlt, úgy azért elkezdtem kereskélni. Ez mondjuk annak is betudható, hogy azért úgy az első egy-két évben is sokat járkáltam haza, és így azért a vasárnapi istentiszteleteket azt leginkább otthon azért abszolváltuk, öcsémmel is. De aztán egy idő után, amikor már úgy kevesebbet jár haza az ember, mert sok ismerős, barát, csoport, bulik, úgy elkövetkeztek, akkor én azért elkezdtem keresgélni. Hát az itt is kéne találni valami olyasmi helyet, ahol az ember valami közösséget lát, eljár templomba. Úgyhogy én akkor azért úgy elkezdtem keresgélni, mert Tehát egy valamifajta közösség azért úgy hiányzott itt fenn Budapesten. Az, hogy a diáktársakkal együtt elmentünk ide-oda-moda, az egy másik történet volt. Úgyhogy én azért keresgéltem elég sokat, Bosnyák téren az Evangélikus Tudományi Egyetemnél ott van egy templom, oda jártam egyszer-kétszer, Deák térre jártam, Kelenföldre jártam. És hát a végső soron én a közösséget azt Pesterzsébeten találtam, mert 99-ben mi költöztünk, pontosabban lettünk egy lakást Pesterzsébeten, Dél-Pesten. És hát akkor ott nyilván körülnéztem, hogy hát ott is biztos van evangélikus templom, nézzük meg. Elmentem, meghallgattam az ige hirdetést, és rájöttem, hogy hú, ez a papát nagyon jól tud beszélni, úgyhogy az jó lesz ez a hely. Én talán ez egy gyengesség, én eléggé finnyás vagyok, ami a prédikációt illeti, nekem a Isten tiszteleten belül mindig is a prédikáció áll a központban, kicsit talán túlságosan is, és nagyon gyorsan el tud kalandozni a figyelmem, hogyha unalmas a prédikáció, nem igazán szólít meg, tehát ezt tényleg úgy meg tudtam állapítani, hogy ez egy nagyon jó svádájú, nagyon okos lelkész, és amit mondasz szinte, hogy megszólít. Egy rövid kitérő, ott itt a kelenföldi gyülekezetben találkoztam össze öcsém egyik csoporttársával, pontosabban szobatársával, és akkor mentünk befelé, ó, szervusz, szervusz, örömmel üdvözöltük egymást, és hogy mentünk be, elvette a pénztárcát, és befelé a határban elvette a persejbe azt a kis pénzt, amit ő ide a gyülekezetnek szánt. És akkor elnéztem, Zsolt, te mit csinálsz, hogy új szokás, vagy új rend? És mondta, hát az igazság, hogy így legalább biztosítva, hogyha rossz lesz a prédikáció, akkor is dobtam be valami kis pénzt. De nálam ez azért ilyen messzire nem ment. Gyakorlatilag az, hogy Pesterzsébeten mennyire véletlenül jutottam el, ez is már eleve egy kérdés, mert ilyenkor szokták mondani, hogy azért a világ az kicsi. Amikor vége volt az istentiszteletnek, a lelkész, György János Sámuel, szokás szerint mindenkivel kezet fogott, aki onnan eltávozott. És hát ugye engem nem ismert, bemutatkozott, én is bemutatkoztam, hát nézett csak nem az Andrásnak vagy a fia. És onnantól kezdve, várjál meg, mindjárt elmennek az emberek, egyből leültetett, kikérdezett, összes adatomat fölírta, tökéletes fejvadász munkát végzett. És onnantól kezdve tulajdonképpen pillanatokon belül mennek a közösségnek a része lettem, aminek nagyon örülök mai napon is. És hát az a gyorsasága, ahogy János engem ott mindenféle dolgokon beszervezett, az engem is kicsit úgy megdöbbentett, mert gyakorlatilag nem nagyon ismert a gyülekezet engem, hiszen akkor költöztünk oda, akkor volt tisztújítás, és presbiter lettem fél éven belül, ez az ő akna munkája, az egész biztos vagyok. Aztán mások felügyelő van egy alapítványunk, annak ilyen kuratóriumi elnöke vagyok, szeretett szolgálatban, hajléktalan szolgálaton veszek részt, és van még egy számvevőszéki bizottsági tagság is. Tehát úgy ez szépen kiterebélyesedett az idők alatt. De gyakorlatilag ez volt az a pont, ahol tényleg a közösséget megtaláltam. Egy nagyon jó közösség van Pesterzsébeten. Nem vagyunk összesen 300-an, akik ugye, most egy kicsit a másodfelügyelő beszél belőlem, akik ugye választói címlenzékben vannak, tehát valami fajta egyházfenntartást fizetnek. De egy nagyon fiatalos gyülekezet, vannak nagyon modern dolgok, rengeteget zenélünk, maga a lelkészünk az evangélikus egyháznak, tehát a közegyháznak a médiás filmeket forgat, zenét szerez. Tehát, és úgy önmagában az emberek nagyon szeretik egymást, a gyülekezeti élet nagyon-nagyon jó. Isten tiszteletek előtt is, után is az emberek ott rengeteget beszélgetnek, tehát nem csak az Isten tisztelet van, hanem előtt és után, illetve a különböző más fórumokon is. És hát, ha megint ezt egy picit az anyagi oldal felé térítem el, ugye felügyelők mindig erről beszélnek, a pénzről. Itt ez a közösségi tudat, vagy közösségi lét, ez abban is megnyilvánul, hogy az embereknek az anyagi teherviselő, nem azt mondom, hogy képessége, hanem szándéka nagyon, nagyon magas. Tudok statisztikákat vidékről is, és ahhoz képest itt az egyfőre jutó egyház fenntartás összege az a többszöröse van, ahol sokszorosa, ami sajnos mondjuk azt mondom, hogy ahol olyan kevés, az nagyon nem jó. De összességében ez egy nagyon gyülekezet, és valahol itt éreztem én meg azt, hogy tényleg milyen jó egy ilyen olyan vallásos közösséghez hozzátartozni, ahol az ember szolgálhat. Ugyanis én azt gondolom, hogy ez az, ami nekünk az egyik legfontosabb feladatunk. Ó, köszönöm szépen, és vizecske. Hogy másokat szolgáljunk. Most egy picit visszaugornék a vállalati oldal felé, illetve a szakmai oldal felé. Ugye azt még elmondtam, hogy egyetemre felkerültem, és aztán ugye éltem az egyetemistáknak a boldog életét. És aztán harmadik évben én úgy döntöttem, én egyébként germanisztikát kezdtem el tanulni, egy ilyen bölcsésztanári végzettség, amit aztán meg is szereztem. De aztán én rájöttem meg, hogy hát tulajdonképpen én nem is leszek már tanár, mert tanítottam én vállalati tanfolyamot, meg fordítgattam. Tehát ilyen munkáim voltak nekem. De aztán valahogy megéreztem, hogy hát azért nem biztos, hogy én jó leszek tanárnak. Úgyhogy harmadében elkezdtem a Külker főiskolát is, és megtalált egy munka. Méghozzá az egyik csoporttársnőm szólt, hogy egy valami külföldi tulajdoncég ügyvezetőjének a lányát oktatja németre, és szólt neki, hogy valamilyen kis adatbevételi munkára kell neki ember, a németül angolul tudjon meg, lásson már számítógépet, és ennyi az egész. És hát megpróbáljuk, számítógépet nem értettem. Egy számítástechnikus sráccal elmagyaráztatom magamnak, hogy hát hogyan működik ez mégis. És hát elmentem, és utólag ugye kiderült, hogy itt voltak más jelentkezők is, és engem választott ki ez az ügyvezető erre a kis adatbeviteli munkára. Alpár egyébként ismeri őt, pontosabban talán nem is Alpár, hanem a Csaba. Őt Kolmarihárnak hívják. Ő volt az én első főnököm, ő a Kevének az egyik elnökségi tagja, ha jól tudom. Tehát én ennél az amerikai tulajdonú fejvadász cégnél elkezdtem ilyen kis bejárósként hetente egyszer dolgozgatni, és már ez a pont, ugye elgondolkodtam most így, főleg amikor megláttam, egy fél éve fedeztem fel, hogy Erihard itt a Kevében aktív, és úgy megint egy mozaik ugye helyére került, ugyanis annak idején én azért a számítógépben, főleg amikor már az adatbázisén voltam felelős, adatoknak a beviteléért, rendben tartásáért, akkor azért megnéztem, hogy hát a Rihár mégis mit írt be rólam a számítógépbe, interjú jegyzetként, és a számítógépbe sok minden nem írt be, kézi jegyzetekre már nem emlékszem, ami megmaradt bennem, hogy azt írta oda, ugye mindent külföldiül írtuk be a számítógépbe, hogy Good Family Background, tehát hogy jó a családi háttér. És így azért most már egy kicsit más megvilágításba helyeződött ez a dolog, mert én akkor arra gondoltam, hogy hát ugye óvónő anya, lelkész apa, talán nem lehet akkor nagy gazember, nem fog semmit elrontani, talán lelkiismeretes, próbáljuk meg. Így viszont már, hogy tudom, hogy ő azért egy ilyen vallásos ember, így már mást is jelent ez a dolog. Tehát erre mondom azt, hogy ez nem hiszem, hogy véletlen, hogy én pont ennél a cégnél kötöttem ki, ahol végül is én több évet aztán el is töltöttem egyetemistaként, és aztán kaptam egyre komolyabb munkákat, szakmai jellegűt, ilyen piackutatói jellegű munkát, junior tanácsadást, és nekem az életemből ez a hálátlan dolog, amit munkakeresésnek szoktak hívni, ez nagyon frappáns módon így ki is maradt, mert én a két diplomát azt körülbelül egy olyan fél év különbséggel végeztem, illetve abszolváltam, szereztem meg, és ők már úgy menethozba érezték, hogy akkor ugye nem kell munkát keresni, mert itt a főállás, tehát maradjál itt, és akkor folytatódik, csak átminősülsz. Úgyhogy ezt szintén akkor nem értékeltem én egy nagy dolognak, egy szerencsés dolognak értékeltem. Manapság, ahogy látom, hogy azért a fiatal diplomások milyen küzdelmek árán tudnak maguknak munkahelyet szerezni, és sokszor csak úgy, hogy gyakorlatilag a diplomájukhoz vagy a szaktudásukhoz abszolút van teljesen más, tehát ahhoz képest, hogy teljesen más, nem is feltétlenül megfelelőd. szereznek. Ez már megint egy olyan momentum, ahol azt mondom, hogy ez tulajdonképpen megint valahol Isten munkája kellett legyen, hogy nekem ez valahogy kimaradt. A másik oldalon, ha egy picit megint korábban visszalépek, én nagyon örülök neki, hogy mondjuk nem egy valamilyen nagyon gazdag családban születtem, mert így nem voltam soha rákényszerítve, de azért úgy izgatott a dolog dolgozni. És dolgoztam én Veszprémben, kenyérgyárban, kéztermékelszedő voltam, akkor kint 35 fok volt a nyáron, napsütésben ott bent 50, úgyhogy örömmel mentünk bármikor ki. Tehát ezek a nagyon jó, nagyon komoly élmények voltak, amikor az ember egy hónap munka után 3200 forintot megkapott, és az már majdnem egy fél bicikli volt. Az ember egy picit a pénzértékét is megtanulta, és én azt gondolom, hogy ezek mind megint nem véletlen dolgok voltak, hogy Isten úgy megmutatott nekem ezt is, azt is, amazt is, amiből azért úgy az ember föl tudott építkezni. És hát végül is, hogy amit tettem itt, megtörtént ez a úgymond elfajzás. Én nem folytattam az elődök útját, és hát ez a gazdaság lett, ami felé én eltérültem. Itt ugye a végzés után én elkezdtem dolgozni ennek a tanácsadó cégnek, és aztán azt kell mondjam, hogy ott még az Emropnál a tanácsadóként dolgoztam, és 99-ben aztán átmentem ehhez a céghez, ahol most dolgozom, ez a Kimbaumhoz. És ami nagyon jó dolog, ami szintén én azt gondolom, hogy egy áldás, hogy azt a nagyon erős humán orientációt, amit én otthonról hoztam, ami egy picit beleégett az emberbe, egy ilyen lelkész családba, ugye rengeteg ember forgolódott körülöttünk hivatali órákban, nekem is volt részem olyanban, főleg amikor már gimista voltam, hogy édesapám nem ért rá, akkor tartsam már meg egy biblia órát, és akkor gyerekkicöknek akkor biblia órát tartottam, egy konfirmáció órát, mondjátok fel a konfirmációi kátét. Tehát ezek mind olyan érdekes, izgalmas dolgok voltak, illetve voltak ugye, akik jöttek egyházi szolgáltatást kérni, esketés, néha ugye temetés, és ezekkel az emberekkel az ember önkéntelen ugye összekerült, beszélgetett egy picit. Tehát hogy ez a humán orientáció, ami megvolt, vagy meg lett volna ugye egy lelkészi hivatásban, talán még sokkal erősebben, mint így, ez azért nem veszett kárba, mert ez a fejvadászás egy olyan dolog, ahol az ember emberekkel kell, hogy együtt dolgozzon, szerencsére. Tehát én ennek nagyon nagy hasznát tudom venni ennek a humán orientációnak. Nagyon sok emberrel találkozom, és rengeteget tudok nagyon érdekes emberekkel beszélgetni. És hát tulajdonképpen az egyik feladatom ugye az, hogy itt a megbízók, akik cégek, az ő hiánypótlásukra, ugye egy menedzsert meg kell keresni, akkor én ezek alapján a beszélgetések alapján valamifajta véleményt mondjak ezekről az emberekről, akik megfelelően tűnik azokról ugye ajánlást egy írásos beszámoló formájában. És talán hogy az ember ismeret is úgy az emberben csiszolódik. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vonal azért valamilyen formában folytatódott, még ha ugye nem is abban a formában, ahogy az elődeim tették. A másik nagyon fontos gondolat az, hogy Isten mindig olyan helyzeteket produkál, amikor az első pillanatban az ember nem látja, vagy nem tudja, hogy ennek mi is az értelme, lehet, hogy inkább csak a fejét veri a falba, hogy ilyen nem lehet. Nekem is volt egy-két ilyen itt a szakmai vonalon. Egyrészt ugye, ami nagyon pozitív volt, és kellemes volt itt a Lihártól, tanultam én nagy részt azért meg ezt a fejvadász szakmát, hogy mit is jelent az, hogy tanácsadó az ember. Aztán amikor átmentem ehhez a német céghez, ez egy csak éppen egy nulláról felépülő cég volt, hogy Magyarországon előtte nem volt. Volt egy outsider, tehát nem tanácsadó oldalról érkező ügyvezető, aki megérkezett, és egy-két hónapra rá én, mint a szakmabeli, és akkor így ketten elkezdtük felépítgetni ezt a céget. És ettől az úriembertől, ettől az ügyvezetőtől én rengeteg mindent tanultam. Egy nagyon tapasztalt, nagyon jó és nagyon energikus ember. Aki aztán egy év elteltével körülbelül eltávozott a cégtől. Amit akkor én katasztrófaként éltem meg, mert hát azért eléggé fiatal voltam, ügyvezető most ugye leköszönt. most akkor mi lesz? Tehát ez körülbelül egy ilyen villámcsapásként ért engem. A külföldiek próbáltak nyitogatni, hogy jó, hát az nem olyan nehéz ez a dolog, meg hát ezt azért meg lehet tanulni. És hát, mint a Head and Shoulders 2-in-1, azt mondták, hogy itt van egy fiatal srác, próbáljuk ki, végülis már egy évet csinálja. Volt amerikai cégnél, ott is biztos csiszolódott, eddig amit láttunk, az nem olyan rossz. Csinálja a szakmai munkát, meg akkor legyen ő a country manager. Ami a második sok volt, mert én azért erre nem számítottam, és ez a másik dolog, ami egy óriási tanulási folyamat volt, tehát egy ilyen felépülőben lévő cégnél itt a magyarországi tevékenységet úgy irányítani, hogy engem kvázi nem képeztek ki még ügyvezetésre. Tehát az a learning by doing, az ember menet közben szépen felcsipeget és megtanulja a dolgokat. Ami valószínűleg azt jelenti, hogy az ember mondjuk egy év alatt két évnyi tapasztalatot gyűjt, de azt gondolom most már szintén visszatekint, vagy akkori sok hatás nyilván elpárogott, mert az embernek a munkára kellett koncentrálnia, de nagyon nagy tanulás és nagyon komoly tanulási folyamat volt. Tehát én azt mondom, hogy Istennek ezért is hálásnak kell lennem, mert az első szituációban nagyon ijesztő dolgot művelt, ha elfogadjuk azt, hogy ez is azért valamilyen szinten az ő döntése volt. És ebből azért mégiscsak egy nagyon jó dolog kerekedett ki. Nem vagyunk egy nagy cég egyébként, mint fejvadász cég, általában azért nem nagy létszámú cégek, egy 5 fős cégről van szó. Tehát ezt én nagyon pozitívan élem most már meg, és főleg Istennek az a vezetése, hogy úgy fokozatosan, néha egy kicsit sok terápiával is, de itt a munkafrontján is az embert vezeti, tapasztalatokat ad neki, és mindig újabb úgymond kihívások elé állítja. Azt gondolom, hogy ez talán életkori sajátosság is, hogy az ember, amikor szakmájában is teszi a dolgát, úgy helyére kerülnek a dolgok, ugye most már lassan 8. éve leszek itt a cégnél, úgy az ember elkezd megint valamit úgy keresni, már menet közben, és úgy szenzibilizálódik bizonyos dolgok iránt, ami azt gondolom, hogy optimális esetben például lehet a szolgálat is. Az egyik fajta szolgálat az, amire említést tettem, tehát hogy itt a gyülekezetben az ember különböző dolgokat tesz, különböző tisztségeket elvállal, vagy feladatokat, és akkor ezeket tényleg megpróbálj úgy csinálni, hogy az a tőle telhető legjobb legyen. A másik dolog az a munkahely, ahol szintén egy idő után az emberben felmerül a gondolat, hogy igen, de két világot azért ne választjuk el teljesen egymástól, mert azért a kettő összefügg. És én azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagyon fontos kapocs, főleg egy ilyen vallásos embernek, az a szolgálat. Én nagyon szeretek olyan emberekkel beszélni, akikben megvan egyfajta alázat a szakmájuk iránt. Hát akik nem felülről beszélnek, hanem eleve a kommunikációjukban is mutatják, hogy ők tisztelik és szeretik azt, amit csinálnak. Hál' Istennek az esetek többségében ilyen beszélgető partnereim vannak, nem mindig. És ez is egy picit arra döbbentett rá itt az idők folyamán, hogy nekem tulajdonképpen itt a munkámban is az egyik feladatom az kell, hogy legyen, hogy én szolgáljak, hogy én másik embereket szolgáljak. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy az embert minek hívják, hogy fejvadásznak, vagy ügyvezetőnek, ott két ember ül egymással szemben, egy levadászok, meg egy levadászó, és beszélgetnek. És teljesen egy síkon mozognak, nagyon jó beszélgetések tudnak kijönni ezekből a egymás jólás diskurzusokból, ahol beszélgetésnek néha a fele már nem is a szakmai dolgokról szól. És azt gondolom, hogy ez az, ami a szolgálat részét jelentheti a munkának, ahol a hit és a hivatás egy picit összekapcsolódik, mert ha én ezt el tudom fogadni, hogy Istent szolgálom azzal, hogyha az embertársaimat szolgálom, akkor már nagyon sokat jutottam előre, hogy ezt a két dolgot, a hitet és a hivatást, ezt ne úgy elkülönített két tanasztárnak képzeljem el, hanem a kettőt azt próbáljam meg összerakni. És hát ez miben is nyilvánul meg, ugye egy tanácsadó tanácsokat ad. Optimális esetben mind a két irányba. Normál esetben ugye ez úgy működik, hogy egy céget mi megkeresünk, akinek egy után kiderül, hogy mondjuk kell valamilyen szakember. És akkor ő megbíz bennünket, tehát hogyha az anyagi sikot nézem, akkor nekem a megbízó az minden esetben csak is kizárólag a vállalat lehet. Ha valaki oda jön hozzám, hogy keresek neki munkát, mint természetes személy, ugye ezt nem tudom teljesíteni. De azért meg lehet találni annak a módját, hogy én ne csak a vállalatot szolgáljam, eleve azzal, hogyha a jelölt érdekét is szolgálom, vagy próbálom figyelembe venni. A másik nagyon fontos pont az, hogy itt ugye beszélgetések során rengeteg minden kiderül egy-egy emberről, a szakmai oldalon kívül is, az ő szokásairól, szabadidős aktivitásáról. Néha még egy picit itt a vallási meggyőződés felé is elmegy a dolog, bár ezzel azért az én megfigyelésem alapján az emberek nagyon óvatosak, mert itt Magyarországon még ezekkel a dolgokkal nagyon kell vigyázni, ugye politikai hovatartozás, vallási hovatartozás, önök nem szívesen beszélnek, mert nagyon ki vannak élezve nem is tudom, hogy mondjam, tehát a határok nagyon szőlőpök le vannak verve, és az emberek nem mernek kockáztatni, hogyha véletlenül a másik táborhoz tartozik, akkor én ott elkapáltam magam. Holott ez nem kellene, hogy automatikusan így legyen, de azért néha erre utaló jeleket is, az ember észrevesz, és hogyha úgy visszafele és utal, akkor néha aztán úgy egymásra talál a két ember, és akkor egy picit ilyen irányban is el tudunk beszélgetni. És hát az egyik oldalon, ugye, ahogy említettem, én a vállalat számára kell, hogy olyan szakember találjak, aki abban a pozícióban, amit ő éppen hiányol, egy megfelelő ember legyen. Viszont amit tényleg szolgálatként lehet felfogni, az amikor én beszélgetek az emberekkel, és azért nagyon sok esetben előfordul, hogy az illetőnek valami nehéz élethelyzete van. Legyen az munkanélküliség, a kiégés előtt áll, vagy akár már után rosszabb esetben, mobbing, fúrások és egyéb, vagy akár magánéleti problémák, vagy ezek közül akár több is egyszerre, akkor tényleg az ember kell látni a másikban a problémáit, és meghallgatni, és megpróbálni valahogy segíteni. Ez nyilván nem mindig sikerül, de egy nagyon kellemes emlék maradt meg bennem. 1999-2000-ben az egyik ismerősöm felhívott, hogy neki van egy nagyon jó ismerős, egy nagyon értelmes, intelligens fiatalember, 30-es évek közepe, talán 40 felé, és ő egy külföldi cégnek az ügyvezetője, és hát feleségem mosatt el, nagyon sokat dolgozott, valószínűleg ez is közrejátszott abban, és hogy baj még nagyobb legyen, a cégének főleg kint a külföldi anyacégnek voltak különböző problémái, amit ugye a centrum-periféria modell alapján a cég úgy próbált megoldani, hogy akkor törjük rá végekre a problémákat, és hát inkább folyjon magyar vér, mint kint a tulajdonosoknál az ottani nagy menedzsereknek a vére. És egyszerűen, ha egyszerűen akarom kifejezni, akkor egyszerűen be akarták áldozni ezt a fiatal embert, kenjük rá, kirúgjuk, és akkor ott a vért megmutattuk, mindenki szépen előbb-utóbb napi rendet ér a dolog felett. Tehát eléggé kemény szituációban volt ez a fiatalember. Én elmentem, találkoztam vele, kétszer, háromszor, és már az én úgy láttam, hogy nagyon sokat segített ő neki, hogy valakivel meg tudja beszélni ezeket a dolgokat, ezeket a problémákat, gyakorlatilag ömlött belőle a szó. És már az, hogy az ember rászánta azt az időt, meg leült vele beszélgetni, meg egy-két pontban a bólogatás mellett még mondott is egy-két ötletet, gyakorlatilag egy hihetetlen nagy segítség volt, ahogy ő ezt annak idején megélte, illetve utána elmondta. És az egy nagyon-nagyon jó érzés volt aztán látni, hogy ez az ember ez kimászott a gödörből, és most ismét egy boldog házasságban él, és egy egészséges nagy cégnek az egyik vezetője. Tehát úgy megint sínre került az élete. Ez nem miattam van nyilvánvaló, mert ezt ő neki kellett így megküzdeni, de az, hogy ebben egy pici szerepem esetleg nekem is van, egyfajta szolgálatként, ez azóta is így megmaradt bennem, és ez a fajta kis szenzibilizálás, amit úgy gondolom, hogy szintén Isten szándéka olyan egy irányú mutat. Tehát amikor ilyet látok, vagy ilyet tapasztalok, hogy nehéz élethelyzetben lévő emberről van szó, akkor ezekből a formális kommunikációs sémákból kilépve egy picit elkezdünk mint két ember beszélgetni. És próbálok neki segíteni, ötleteket adni, tippeket adni. Van, aki ezt karriertanácsadásnak hívja, pályaorientációnak, akárminek. És önmagában már az az öröm, hogy az ember tényleg tud segíteni. Akár úgy, hogy valaki felhív, hogy hát ajánlottak, és hogy lehetne, és hát szeretne beszélgetni. És néha megdöbbennek, mert azt mondja, persze jó, beszél meg időpontot, és akkor nem gondolták volna, hogy hát ez ilyen egyszerűen megy. Hát mondtam neki, hogy hát azért nem hirdetem magam, hogy ingyenes karriertanácsadás, mert akkor nem lenne pont a munkámra elég időm. De azért néha ez belefér. És természetesen ez mindenféle anyagi ellentételezés nélkül, ami a másik meglepetés szokott néha lenni, mert ugye, ha egy menedzser eljön, a mókuskerékből kilép egy picit, ugye egyből azt kérdezi, hogy tehát akkor ez most mégis mi a tiszteletdíj, és hogy úgy meglepetésként ér őket, hogy hát ezért nem kell fizetni, beszélgetünk egy picit, ez az idő, ez erre belefér. Ami nagyon lényeges volt még szintén, hogy egyfajta szolgálat, hogy itt a munkahelyen elég sok telefont kapunk, például alapítványoktól. Én egy pár évig azt csináltam, hát a vállalati vagyon fölött nyilván azért csak korlátozottan rendelkezhetem, mert én csak menedzser vagyok, nem tulajdonos, és hát a döntés az, hogy mi alapvetően alapítványokat nem támogathatunk, itt a magyarországi Kft. De aztán ugye nagyon sok felkérés érkezik az én nevemet, ráadásul ugye elég könnyű megszerezni, mert mindenféle adatbázisokban az ügyvezető nevét szokták feljegyezni. És aztán kifejtem egy beteg gyerek kezeltetésére, vagy iskola, vagy kórház felszerelésére, ezek a valakinek megtaláltak, és olyan nehéz volt nemet mondani, úgyhogy én úgy privát adogattam pénzt, de aztán rájöttem, hogy ez sem igazán a megoldás, ez egy jó dolog, de ez még azért nagyon kevés. Ezt azért továbbra is valamilyen szinten folytatom, csak most már nem így nagyon szanaszéjjel aprózva, hanem úgy két-három alapítvány felé. Hanem rájöttem arra, hogy itt az, ha az ember pénzt ad, az még csak egy fél siker. Ha az ember az időt rászánja, az már sokkal keményebb. De mindenkinek az idő az, amiből mindig a legkevesebb van, és az ember általában 48 órát el tudna tölteni egy nap minimum, de hát ezt nem lehet. Tehát ha valaki egy vezető beosztásban van, de ha nem vezető, akkor is ezt én azt gondolom átérzi. És éppen ezért nagyon fontos, hogy az ember valamifajta olyan aktivitásokat is úgy kialakítson, amikben ezt a relatíve drága dolgot, mint az ideje, az idő, azt másnak odaszállja, és a másik ezt észreveszi. Az előbb említett dolgok, amikor csak simán beszélgetünk, egy picit kilépve a formális közegből, mint két ember, ez is lehet egyfajta ilyen. És hát, hogy említettem, ez is egyfajta szolgálat, azért, ha a másik oldalra visszavezek egy picit, tehát a gyülekezeti életbe, ez a fajta szolgálat, ez erősített meg abban, hogy itt a munkában is valóban ezt érdemes tenni, és talán még többet kell az embernek a gyülekezetében ezekben a szolgálatokban részt venni. És itt is voltak meghatározó élmények, hogy említettem, van nekünk egy hajléktalan szolgálatunk, ami azt jelenti, hogy minden vasárnap az istentisztelet után kiosztunk ilyen kis élelmiszer csomagokat, meg ruhát is főleg itt télen, és ezt így négyen után csináljuk ilyen rotációs rendszerben. És hát ugye azon kívül, hogy az ember néha megáll útkeresztésben és azt a hajléktalan újságot megvásárolja, nekem annyira nem volt ezzel a hajléktalan világgal kapcsolatom. És most már nagyon örülök, hogy aztán itt a gyülekezetben ezt megtapasztalhattam, mert nagyon kinyílik az embernek az elméje, hogy milyen módokon tud még szolgálni. Amikor így osztjuk az élelmiszert, ugye az alapvető szabályokat kialakítottunk, bejöhetnek a kijelölt helyekre, leülhetnek, sőt, most hát vacsorát is megoldottuk, és úgy 10-15 hajléktalanban általában 1-2-3 az bent is szokott lenni, végighallgatja az istentiszteletet. Ha esetleg kicsit több alkot fogyasztott, akkor van, hogy alszik, de ezt elnézzük ő neki. De alapvetően ugye az kap csomagot, aki egy negatív tüdőleletet tud produkálni, tehát próbáljuk rászorítani arra, hogy foglalkozzon egy tiszt magukkal. És a lényeg az, hogy amikor az ember kiosztja a csomagot, hogy tiszt elkezd beszélgetni ezekkel az emberekkel. Tényleg egy ilyen külön világ tárul ki, mert ezek is ugyanúgy emberek, ugyanúgy éreznek, és ők sem azért isznak, mert ez nekik olyan jó, hanem mert lehet, hogy így bírják ki azt az utcai létet. Erről azért eléggé komoly viták voltak a gyülekezeten belül, hogy miért pont nekünk kell ezt felvállalni. Tehát voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ezt inkább hagyjuk a Vöröskeresztre, meg más ilyen hajléktalan szervezetekre. De én annak örülök, hogy ezt azért sikerült hogy ebben a formában kialakítani, mert az, hogyha mi hajléktalanokat be tudunk hozni a templomba, hogy ők is hallgassák Isten igéjét, és hogy mi törődjünk ezekkel a hajléktalanokkal. Ez egy nagyon fontos szolgálat. És ugye pont ez az alkohol volt egy olyan dolog, ahol azért az egyháztagok közül egy-kettő azt mondta, hogy hát azért ezt nem kéne, meg hogy ő látta, hogy itt osztottunk ruhát, és aztán ő utána italmérésben vagy nagy kocsmában, ő azt odaadta és becsengette valami másra, vagy éppen alkoholra. És úgy felvilágosítani az embereket arról, hogy az minket nem érdekel, mert mi megtettük azt, amit meg kell tennünk, mi annak az embernek adtunk egy ruhát. Utána már az ő ruhája azt csinál vele, amit akar, de nekünk ezt meg kell tenni, mert nem zavarhatjuk el az embereket, akik szükséget szenvednek. Kicsit így össze-vissza ugrálok egyébként, ezért elnézést kérek, relatíve kevés időm volt felkészülni, de most megint visszaugranék egy picit a munkahelyre. Ez, ahogy említettem, egy olyan 5 fős csapat jelen pillanatban, relatíve fiatalok vagyunk, egy vidám kis csapat, és 75%-ban, ha most így lehet statisztikázni körülbelül, úgy vallásos emberekről van szó. Pont mielőtt jöttem ide, egyik kollégina kérdezte, hogy milyen program lesz, mondtam, hogy hát én most egy ilyen kis előadással készültem, és ilyen helyre megyek, és egyből elkezdett kérdezősködni. Egyébként Békés Csabán egy evangélikus gimbe járt, ez nem azt jelenti, hogy csak ezzel lehet bekerülni fejvadászathoz, de az nyilván nagyon nagy öröm, az ember látja, hogy valami fajta ilyen fajta iskola is megfordult az ő életében. És azt gondolom, hogy pont ez az, ami a másik front lehet, ahol szintén egy picit szolgálhatunk. Az, hogy nem titkoljuk el azt a munkahelyünkön, persze ez nem mindig egyszerűen, ezt belátom, mert ugye kollégáim is, kolléganőim is sokszor elmondták, hogy hát neked könnyű, mert hát ugye te mondtad bármit. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Tehát az, hogy az, hogy itt az asszisztensem, vagy másik egy-két kollega, ő tudja rólam azt, hogy én egy gyülekezethez tartozó ember vagyok, és hogy nekem vallás az egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Még egyszer hangsúlyozom, nem minden közegben lehet ezt megtenni, de ahol meg lehet, ott én azt gondolom, hogy ezt meg is kell tenni. Mert abban a pillanatban ezek az emberek, akik ugye ebben a kis mikroközösségben léteznek, élnek, együtt dolgoznak, úgy megértik azt, hogy az embernek miért van egy olyan véleménye, amilyen véleménye van bizonyos dolgokról, mik azok az etikai, morális alapelvek, ugye, amiket részben, vagy nagy részt a 10 parancsolat lehet visszavezetni, amik az ő fő mozgató rugói. És onnantól kezdve az ő feléjük egy olyan kiszámíthatóság is, én legalábbis úgy vettem észre, hogy ez egy pozitív, ez inkább pozitív dolognak élik meg az emberek, mint negatívnak. Gondolkodtam azon is, hogy mi lenne, hogyha én egy ilyen full ateista környezetbe kellett volna, hogy belecsöppenjek. Szóval arra gondoltam, hogy tulajdonképpen az is egy érdekes szituáció lett volna, mert hát ugye a világossága a sötétségben világít igazán. Tehát, hogyha az ember azt a szituációt is kipróbálta volna egyszer, hogy milyen az, amikor egy ilyen abszolút nem elfogadó környezetben kellett volna, hogy mondjuk akár a hitét megvallja, vagy ezekről a dolgokról beszéljen. Én azt gondolom, hogy ott nyilván más módszerrel, de ott is ezt valamilyen formában előbb-utóbb csak bedobtam volna az én mégis meggyőződésemet. És hát ami nagyon lényeges még, és itt fejlesztem magamnak, hogy itt a munkahelyen, meg főleg olyan helyzetekben, ahol az embernek nagyon sok másik emberrel kell együtt dolgoznia. Legyen az munkatárs, beszállító, akár megbízó. Nekünk vallásos embereknek az egy nagyon nagy felelősségünk. Egyrészt ugye, hogy hogyan viselkedünk, mert rólunk mondják azt majd, hogy aha, tehát ez egy vallásos ember, és ha mi rosszat teszünk, akkor nem csak saját magamat égetem le, úgymond, meg a saját cégemet, hanem vallásos emberről alkotott elképzelést, és ezt pedig nem szabad. Sajnos odáig még én sem jutottam el, hogy a halacskát azt kitegyem az autó hátuljára, mert néha eléggé türelmetlenül vezetek, és nem szeretném, hogyha a halacskát lejártam. Szóval törekszem rá, és próbálok felnőni a feladatot, úgyhogy egyszer majd talán megmerem tenni azt, hogy kirakom a halacska jelet. Most még nem tartok ott. De szóval viccet félretéve, ezt én önfejlesztő könyvben olvastam egyszer régen, hogy nekünk nem szabad tükörembernek lenni. A tükörember az olyan, hogy mindig azt csinálja, amit a másik oldal. Tehát gyakorlatilag érdekből cselekszik. Ha te mosogsz rá, akkor is mosolyog rád. Ha vicsorog, akkor vicsorogsz, akkor meg vicsorog, akkor te is vicsorogsz. Hanem nekünk inkább forrássá kell válnunk. Tehát még mielőtt a másikról meg tudom állapítani, hogy ő pozitívan vagy negatívan viszonyul hozzám, és ugye a tárgyalás szituációban rengetegszer előfordul az ember, azért próbálja úgy kitalálni, hogy akkor a másikra hogyan tudunk ráhangolódni, hogyan fog velem tárgyalni. Nem kell, hogy az emberben bizonytalanság legyen. Én azt gondolom, hogy nekünk forrásnak kell lennünk, aki még mielőtt a másik elkezd mosolyogni, nekünk már mosolyogni kell. És ez a legtöbb esetben át is segíti akár egy ilyen tárgyalásos szituációban az embert a kényelmetlenségen, mert ha pozitívan sugározunk, tehát pozitív sugárzásunk van, és kedvesek vagyunk a másikhoz, vagy megpróbáljuk őt, nem próbáljuk meg őt átverni, és kedvesek, tényleg kedvesek vagyunk hozzá, akkor esetek többségében ez úgy lefegyverzi még a kicsit vehemensebb embereket is. Tehát az egészből azt szeretem csak kihozni, hogy itt igenis a munkahelyen is nagyon sok olyan szituáció van, ahol mi tudunk rosszul is viselkedni, nem úgy, ahogy azt Isten szeretné, de nekünk ezt nem szabad. Nem szabad a másokra várni, hogy mi akkor dobunk kenyeret, ha ők is kenyeret dobnak, hanem meg kell tenni az első lépést, és közvetíteni, sugározni. Ami még eszembe jutott erről a hit és hivatásról, hogy ugye sokszor, ha ahogy ez szóba kerül, hit és hivatás, hit, vallásos ember és gazdasági profitszféra. A kettőt nagyon sokszor nem szokták a jó párosításnak venni. Vallásos ember, akkor tutyimutyi, döntésképtelen, ugyan már mit behisze ez, meg ugyan már profit, az a lényeg. Forgalom, profit, minél nagyobb hatalom, én vagyok a menedzser. Tehát valahogy hogy nem nagyon fér össze, ugye első látszatra csak persze, ez a két dolog, hogy vallás és munkahely vagy hivatás. A szerencsére azért, vagy én azt gondolom, nagy öröm azt látni, hogy azért ez nem teljesen így van, és nagyon sok esetben ez pozitív minőséget kap, hogyha valakiről ezt felfedezi. Viszont ehhez az is kell, hogy mi valóban úgy viselkedjünk, és valóban elfogadjuk azt, hogy mi esetleg egy picit más emberek vagyunk, és mások az etikai, morális alapelvek, elveink, amik minket vezérelnek, de amikor ezt megmutattuk, onnantól kezdve nem feltétlenül lesz a másik oldal ellenséges, ehhez viszont most egy kicsit ugye a tanácsadó beszél belőlem, azért rendelkeznünk kell egy helyes önértékeléssel is. Tehát igenis kell, hogy legyen önbizalmunk, és nem akarok én különösebben tréninget tartani, de ezt azért nagyon sokszor megfigyeltem, főleg a fiatalabb korosztályban, hogy az emberek úgy bele is kényszerítik néha magukat ilyen skatujákba, hogy elfogadják azt, hogyha azt mondják, hogy hát egy vallásos ember meg ilyen furcsa dolgokban hisz, ő ezt a munkát ezt sem fogja tudni megcsinálni, mert ez ilyen furcsa dolog. Ezt egyrészt nem szabad elhinni, nekünk arra kell figyelni, hogy Isten működését és szándékát azt megismerjük. Második lépésben szépen kitaláljuk azt, hogy számunkra ez mit jelent munkánkban, és hiszek benne igenis, hogy Isten azért mindig ad apróbb vagy nagyobb jeleket arra, hogy az ember a szakmai életében, hivatásában is merre felé menjen. És amikor ezeket a jeleket a saját életünkben meglátjuk, illetve azt, hogy Isten mit szeretne a mi életünkkel megtenni, ezt fordítsuk le saját magunknak, és utána pedig ezzel merjünk is élni. Tehát egész egyszerűen az embernek meg kell ismerni Isten céljait, és aztán olyan célokat kell kitűzni magának, ami Isten céljaival egy irányba mutat. De ki kell tűzni célokat. Ez az, amit az emberek nagyon nagy része, és nem csak fiatalok, az emberek nagy része elfelejt, hogy azért az embereket célok vezérlik. A célt persze nem elég kitűzni, mert az az első lépés, a nulladik lépés az, hogy az embernek meg kell találni a célját. És utána tudjuk csak kitűzni, és aztán abból a célból levezetve, ugye, ami a jövő, azt kell tennünk, ami aktuális szituációban minket afelé a cél felé vezérel. Ha már itt a célokról beszélünk, egyik nagyon fontos momentum az, hogy ezeket a célokat, ezeket hogyan tűzzük ki. Tűzünk ki magasra, tegyük magasra a lécet. Ugye fekvőtámaszt akarunk benyomni. Régen tornász voltam, most sajnos nem látszik rajtam annyira már. Most azt mondjuk, hogy 50 fekvőtámaszt kellene, amit most nem biztos, hogy megtudod, de azért majd meg fogok tudni. Akkor tűzünk ki 70-et. És lehet, hogy nem fogunk 70-et, hanem csak 60-at, tehát a célt azt nem fogjuk elérni, de már többet teljesítettünk, mint amit eleve kitűztünk. Tehát ugye olyan célokat kell kitűzni egyrészt, ami úgy Isten céljaival egy irányba mutat, de ami így a másik félnek, talán picit a kevésbé vallásos közegnek is elfogadható, vagy megérti. Másrészt pedig, hát ugye azért mégiscsak az a lényeg, ami mi és Isten közötti kapcsolatunkban létezik, hogy lássuk, hogy ez jó. Ami, és talán azt gondolom, hogy vallásos embernél hatányozottan van így, nagy felelősség, hogy amellett, hogy jó célt tűzünk ki magunknak, hogy azért aztán keményen is dolgozzunk. Lehet, hogy néha keményebben kell dolgoznunk, mint egy olyan embernek, aki bizonyos dolgokat nem vesz komolyan, vagy nem mindig etikusan viszonyul történésekhez vagy emberekhez, de én azt gondolom, hogy ez a rövid távú gondolkodás, vagy a hosszú távú gondolkodás az, amit akár munkahelyi életen belül is a tíz parancsolatból azért le lehet vezetni. A felelősség egy nagyon furcsa állatfajta, mert a felelősség az nem egyenlő mértékben van jelen az ember életében. Ugye amikor megszületünk, akkor nulla felelősségünk van, mások felelnek értünk, tökéletesen felelőtlenek lehetünk. Ez utolsó pillanat, amikor ez így van, ahogy felnővünk, a felelősségünk egyre növekszik, és egy vallásos embernek, aki főleg a hitét valamilyen formában szeretné megélni, akár a munkájában is, ez egy nagyon komoly feladat, hogy erre a felelőssége nap, mint emlékeztesse magát. Most lehet, hogy ilyen kis furcsa dolgokat mondok, de egyszerűen azzal, hogy elmegyünk dolgozni, és teszünk a dolgunkat. És ebben gondolunk, hogy ha az emberek 20%-a hőtelen úgy döntenek, hogy önök is kellene dolgozni, azzal akár makrogazdasági szinten is milyen károkat lehetne okozni az országnak. Tehát az a gondolat, hogy nem csak mi vagyunk, hanem a közösség. Ez egy vallásos embernél mindig is, úgymond benne kell legyen a praktikában egy picit. Az, hogy hogyan tesszük ezeket a dolgokat, hogyan érjük el a céljainkat, mi néha csinálunk ilyen menedzsment diagnosztikai dolgokat is, ilyen audit, meg assessment center, és egy nagyon jó formátumú kaliberű vállalatvezetőnél egyszer feltettem a kérdést, hogy valami vezetői arszpolitika, vagy ilyen vezérlő el, és akkor te alig hangzott el a kérdés, a következőt mondta: mondd azt, amit gondolsz, és tedd azt, amit mondasz. És még egyszer lassabban, tehát mondd azt, amit gondolsz, és tedd azt, amit mondasz. Tulajdonképpen ez olyan áramütésszerű dolog volt, mert nagyon, nagyon örömmel hallgattam ezt a dolgot, mert ő tényleg egy szintén külföldi cégnek, egy nagy külföldi cégnek a menedzsere volt, és nem gondoltam volna, hogy meg lehet fogalmazni dolgokat úgy is, hogy nem feltétlenül vallásos ember, de alapvetően etikusan próbál ő is hozzáállni a dolgokhoz, és ennyire átlátható, ennyire tiszta az, ahogy ő viselkedik, a munkatársainak egy teljesen kiszámítható állapot az, ha ő tényleg azt mondja, amit gondol, és utána azt is teszi, amit ő kimondott, akkor ez csak egy jó vezető lehet. Nekünk is valami ilyesmit kell tennünk, hogy egyrészt azokat a gondolatokat, amiket egy szituációról vagy akár egy emberről úgy megalkotunk, ezt úgy csorbítatlanul vagy abban a formában kell a másik féle megkommunikálni vagy megosztani, és utána aztán korrekt módon tartanunk is kell magunkat. Ami még egy fontos dolog, én azt gondolom, és körülbelül most már csak egy 5-6 perc van hátra, ezt nem fenyegetés, inkább bátorítás, hogy nekünk vallási embereknek a prioritásokkal még talán fontosabb jól bánnunk, mint akár más embereknek. Tehát, hogy reggel mielőtt elrohanok, mert ugye mindenki rohan, legalábbis én igen, akkor vegyük elő a Bibliát, vegyük elő az útmutatót, nem tudom egyébként, hogy ti használjátok el az útmutatót, nálatok is van, jó. Olvassuk el az igét, és az úgy nagyon jó start a naphoz. És aztán, ha meg is próbáljuk megélni azt, amit ilyenkor olvastunk, én azt gondolom, hogy ez egyfajta nyugalmat tud árasztani magunk körül. És hát a prioritások, akár a célokkal, például számít az előbb a céloknál is, hogy milyen célokat és milyen prioritásokat állítunk fel a célok elérése során. Ezt szintén egy könyvben olvastam, ami kicsit olyan mellbevágó volt nekem, hogy mennyire nem azokra a dolgokra figyelünk, ami fontosak számunkra. Ott volt egy ilyen kis bugyuta példa, hogy ott két ember beszélgetett, és az egyik azt kérdezte a másiktól, hogy te mit tennél, ha én most azt mondanám neked, hogy én vagyok az orvosod, és 3 hónapon meg fogsz halni. mit csinálnál másképp, miután hazamennél? És a másik úgy gondolkodott, és elkezdte sorolni, hogy hát akkor valószínűleg elmennék, meglátogatnám a szüleimet, többet lennék a párommal, a gyerekeimmel, elolvasnék egy-két könyvet, úgy egészen más, hogy állítanám be a dolgot, és akkor a munkát is azért elvégezném, de azért úgy megváltozna a világ. És ugye a nagyon döbbenetes kérdés az volt, hogy hát hülye jól tudod, akkor igazából miért nem teszed ezt most? Nem kell ahhoz egy ilyen rossz hír, hogy te megváltoztál. És ha látod a prioritásokat, akkor miért nem úgy csinálod a dolgokat? És ezt bevallom őszintén, ezen is így vagyok, tehát én is néha nagyon jól tudom, hogy mik a prioritások a munkában is. Minden nap azzal kezdem is, hogy egy ilyen to-do listet, egy ilyen kis listát összeírok magamnak, hogy mi mindent kell nekem ma megtennem. De azért az ember mégiscsak mindig elkanyarodik. Egy kevésbé fontos dolog, mert az hirtelen jött, mert az gyorsan kell. Az ember úgy mégis kilép abból, hogy hát ez prioritásban csak mondjuk hármas szintű, és nekem az egyes szintűvel kellene foglalkoznom, de ez olyan jól esik, és inkább csináljuk meg. Néha persze nem rossz egy picit lazítani, de ha állandóan ezt csinálja az ember, az a munkájában is meg fog látszani. Tehát én azt gondolom, hogy a prioritásokkal nagyon komolyan oda kell figyelnünk. És hát ha már itt ugye a hit és a hivatás összefüggéseit bontolgatjuk, akkor azért egy picit az önképzésről is szót kell ejtsek, ami nagyon sok formában van, előfordulhat, könyveket olvasunk, egymás között megbeszélünk dolgokat, ugyanúgy, hogy egy film után, vagy egy színházi előadás után az emberek megbeszélik egy ilyen kis értelmező közösségként, hogy mit láttak, mi ennek a fő mondani valója ennek az alkotásnak. És hát ugye ilyen kis csoportos alkalomban, nagy csoportos alkalomnál, ahol meg főleg ugyanúgy egy bibliai témát, vagy egy ige szakaszt az emberek megbeszélnek. Ezt nagyon komolyan kell szerintem venni. Az önképzés alatt azt értem, hogy nekünk ugye, és minden ember kapott talentumokat. Olyan képességeket, készségeket, amit lehet, hogy más is tud, de nem biztos, hogy olyan szinten. Nekünk ezekkel foglalkozni kell, mert ez megint a mi felelősségünk, hogyha lusták vagyunk, akkor elfecséreljük ezeket a talentumokat, holott Istennek nem az a szándéka, hogy mi ezekkel ne foglalkozzunk. És ugye az egy nagyon komoly tévedés, amit ugye főleg ilyen pénz és vallás, meg vagyon és vallás szembeállításban szoktak ábrázolni, hogy Isten megveti azt, hogyha az embernek anyagi vajon. Nem, Isten nem veti meg azt, hogyha az embernek vannak anyagi javai, ha van pénze, hogyha azzal a felelősséggel gazdálkodik. És azt arra fordítja, hogy az abból másnak is juttasson, mert az egy felelősség. Akinek több van, annak nagyobb a felelőssége is. Gyakorlatilag az a problémás szint már, itt, ha már itt anyagiaknál egy kicsit leragadunk, amikor a teremtmény, a anyagi javak a teremtő fölé nőnek, azt nyilván Isten sem szereti, tehát bálványokkal nem szabad lennünk, de ugyanúgy, ahogy az anyagiakkal, nekünk a saját képességeinkkel, készségeinkkel is foglalkoznunk kell, fejlesztenünk kell, mert ezt nem csak saját magunknak csináljuk, hanem a családunk is profitál, a gyülekezetünk, a közösségünk és a vállalatunk is. Az útmutatónak az ez egy igéje, a Izsaiás 49 alól, én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. Ez egy nagyon pozitív és optimista szakasz, és nagyon örülök, hogy ezt választották ott kint, ott Németországban az év igéjének, mert a munka helyi döntéseknél is, akár munkahelyi váltásnál, én azt gondolom, hogy Ez egy nagyon pozitív lökést tud adni az embereknek, hogy merjünk változtatni, és merjünk úgy változtatni, hogy felelősséggel, de egy picit belemehetünk bizonytalanabb szituációban, mondjuk egy váltásba, ha azt látjuk, hogy nekünk az hoz valamit, hogyha azzal többet tudunk szolgálni. És hát gyakorlatilag az utolsó két rövid kis témakör, ami megint egy kicsit a helikopterből, tehát a magasabb, nagyon nehéz ezt hirtelen lefordítani. Tehát, hogyha fölülről nézzük a dolgokat, ami engem egy picit elszomorít, az, hogy most az evangélikusokról beszélek egyébként, hogy nem vagyunk egy tömegegyház már, régen nem. Volt összem 2001-ben az utolsó népszámlálás, akkor azt mondták az emberek, hogy ők 3%-nyian vannak, akik evangélikusok, tehát 300-200 ezer ember. Reformátusok, ha jól emlékszem, azért lényegesen jobban szerepeltek, mert 1,5 vagy 6 millió református ember él Magyarországon, ez a populációnak 15-16%-a. Éppen ezért gondolom, hogy nekünk még erősebbnek kell lennünk, és még jobban meg kell magunkat mutatni, és most már nem mindegy, hogy 3% vagy 16%, mert mi mindig nagyon sok az az ember, aki magát nem vallja vallásosnak. Tehát a munkahelyünkön töltjük az életünknek a nagyobb részét. Sokkal többet vagyunk a munkatársainkkal, mint a családunkkal, azokkal, akiket pedig szeretünk. Azért meg is gondolkodtam, hogy ez micsoda egy buta dolog. De hát mégis jól van ez kitalálva, mert ha tényleg a prioritásokat megfelelően kezeljük, és a munkát is Isten adta nekünk, ezt nem szabad elfelejteni, akkor meg kell találjuk a munkánkban is azt a fajta szolgálatot, hogy ne csak vasárnap szolgáljunk mi, amikor a közösségben vagyunk, amikor egy homogén közösségben vagyunk, hanem a heterogénben is, mert az sokkal nehezebb. És főleg egy ilyen szituáció van, amikor egy elfogyó egyház vagyunk, de sajnos ezt kell mondani, hogy azért nem növekszünk, vagy legfeljebb stagnálunk, és egyfajta anyagi lelki kiszolgáltatottságban élünk, annál most pozitív értelemben erőszakosabban kell nekünk a másik embereknek megmutatni, hogy igenis ez egy követendő példa, és az, hogyha te hiszel Istenben, az a te életedet csak pozitív irányban tudja és fogja befolyásolni. És nagyon drasztikus dolog, de sajnos a piacon vagyunk, tehát a vallás ugyanazon a polcomon, ahol a mobiltelefon, a banán, az internet előfizetés, és az emberek nem fogják leemelni csak úgy magától. Akkor fogják leemelni, hogyha azt látják, hogy ő azt mondja magáról, hogy vallásos ember, és tényleg komoly dolgokat tesz le az asztalra. Megbecsülje a másikat, másképpen szól hozzá. És még egyszer hangsúlyozom, naponta 8 órát töltünk, 8 plusz órát töltünk el a munkahelyünkön. Ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy az ember szolgáljon. Azt, hogy nyilván ezt nem igét hirdetünk, mert ezt azért nem lehet ennek nevezni, de igenis a többi ember társunk előtt transzparensé tudjuk tenni azt, hogy miért is jó keresztény embernek lenni, miért is jó vallásos embernek lenni. Tehát nekünk ezzel élnünk kell, mert ez egy nagyon komoly felelősségünk. Az Evangelische Kirche Deutschland, a német közegyház, most az elmúlt évben készített egy nagyon izgalmas iratot. Fölmérte az egyház állapotát kint Németországban. A jó hír az, hogy vasárnap reggelenként mindig több ember megy templomba, mint szombatonként a Bundesliga mérkőzéseire. Tehát azért ezt szerintem pozitívan kell értelmezzünk. Viccet félretéve, ami nagyon pozitívan lepett meg, hogy a kinti egyház vezetősége is felismerte ezt a nagyon rossz állapotot, hogy itt az emberek figyelmét, ezek a kereskedelmi televíziók, ez a karácsony bevásárlási mizéria, ez a szerzési vágy annyira eltorzítja már, hogy valamit tenni kell. És hogy például kitalálták azt, hogy csinálunk egy 30 éves stratégiát. Furcsa dolog ez egy egyházzal kapcsolatban stratégiai terv, meg mentalitásváltozás, de rájöttek arra, hogy ha máshogyan nem megy, akkor az egyháznak, az egyes embereknek kell, a vallásos embereknek egy picit másképpen megmutatni magukat, annak érdekében, hogy a másik oldal is meglássa azt, és rájön arra, hogy igenis, ez egy érték, a kereszténység az nem véletlenül van. Tehát a környezetünket figyelnünk kell, akár munkahely, akár máshol találkozunk ezzel, és megmutatni azt, hogy mik ezek az értékek, amiket mi képviselünk. Záró gondolatként igazából csak annyit szeretnék most ebben a kicsit kusza, ide-oda ugrálós előadás után, ezért még egyszer elnézést kérek. Talán azért valamilyen szinte követhető volt, hogy én egy ilyen kis trihotomiát, egy kis hármasságot találtam ki magamnak, ami egyik oldalról Isten, vallás, a hit, másik oldalról egy család, közösség, magánélet, mindegy, hogy hogyan hívjuk. A harmadik oldalon pedig azért, ami szintén fontos, a munka. Lehet, hogy másfajta hármasságot állítana föl. Ezek mindenféleképpen az én életemben nagyon komoly vezérlő elvek, és én azt gondolom, hogy nekünk úgy kell élnünk, úgy kell dolgoznunk, hogy ez a hármasság az egyensúlyban legyen. Egyik a másikból következik, tehát nem olyan nehéz ez. Én falusi gyerek vagyok, én emlékszem rá, hogy tehénfejés egy nagyon izgalmas művelet, amikor még ugye nem géppel csinálták, és a tehénfejű szék az egy ilyen picike, nagyon alacsony sámliszerűség, aminek három lába van. És olyan furcsa volt, mert ugye azért elég könnyű felülni. Az ember ráül, akkor viszont roppantúl stabil tud lenni. Most könnyű elképzelni, hogyha ebből a hármasságból, ebből a három lábból, ha az emberek csak egyet kirúgnak, akkor mi történik? Abban a pillanatban iszonyatosan elkezd egyik oldalra, másik oldalra bülöngélni. Hát, ha meg aztán mondjuk a háromból kettőt elvesznek, akkor az meg aztán tutira bukta, rövid időn belül. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk az kell legyen a célunk, hogy észrevegyük Isten szándékait, vezetését az életünkön, a munkánkban, a magánéletünkben, és ezt az egyensúlyt meg kell őriznünk még hozzá úgy, hogy ezzel példát mutassunk akár a magánéletünkben, a gyülekezetünkben, de ugyanúgy a munkahelyünkön is az embereknek, és ezt annál is magabiztosabban és örömmel, mert hiszen nekünk megadhatott az a tudat, hogy ezt nem egyedül csináljuk, hanem ezeken a mutakon, ezeken a döntéssituációkban Isten kísér bennünket. Röviden ennyi lett volna, amit én nem is olyan röviden elgondoltam. És tudom, hogy ez nem egy szeminárium, de én azért kíváncsi lennék, ettől mindenki felébred, hogy mi az első szó, itt a ti fejetekben beugrik, hogyha azt mondjuk, hogy munka vagy hivatás. És én most erőszakos leszek, én most ezt szeretném tényleg körbeadni, mert nagyon kíváncsi vagyok, és erőszakos leszek, igen, hogy mi az első gondolata, az is főnévről van szó, tehát mellékneveket azt mellőzzük, mi az, ami a szakma vagy a hivatás kapcsán az embernek az eszébe jut? Annyi választási lehetőségetek, hogy innen vagy onnan kezdjük. Kezdjék a fiúk, udvariasak leszünk. És én most le is ülök, mert én azt gondolom, hogy innentől kezdve úgy nem nekem. Hogy munka vagy hivatás? Mi az asszociáció?
Szolgálat.
Szolgálat, jó.
Tanítás.
Hasznosság. Egyetlen
nagyon dolgozunk. Egyetlen. Aha.
A hivatás szóra azt hiszem, hogy szép.
Szép. Igen. Amit most ugrunk, mert ez egy melléknév.
Igen. A munkára meg az, hogy kicsit az is, hogy robot.
Jó.
De a készülés, felkészülés. Én tanár vagyok is.
Tanár. Igen. Cél.
Stressz.
Jó, oké, ez. Teljes mértékben megfelel, igen, jó.
Megélhetés.
Becsület. Gyógyítás. Hátul is, igen, a hölgyek, nem? Kitérünk egy kicsit hátra, igen. Jó, mondat is lehet, persze. Ez főnév. Jó, oké. Motiváció. Aha. Jó, köszönöm.
Felvállás. Precizitás és öröm.
Öröm.
A munkában a precizitás, hivatás, vagy örömmel.
Nagyon jó. Fölállok mégiscsak, jó? Állj kontak. Eredmény.
Sátrakodással megbízott lelekkal.
Menjünk így, aztán majd utána megyünk így hátra vissza, jó?
Pontosan precízen.
Ez mind melléknév, illetve már nem is melléknév pontosan, de inkább fölleve. Pontosság precízség.
Felfedezés.
Feltűnt-e valakinek valami most itt az elhangzottak alapján? Senkinek semmi. Nekem sem túl sok. Annyi mindenféleképpen, hogy gyakorlatilag volt három negatív, igen, tehát volt három mondjuk negatív asszociáció, kettő olyan semlegesen, az összes többi pozitív volt. Ez szuper. Ez azt jelenti, hogy itt... Hogy? Azt gondolom, hogy ebben a közösségben feltételezem azt, hogy ezért nagy rész őszinte válaszok születtek. Én hadd feltételezzem ezt. Tehát ez egy nagy öröm, mert azt jelenti, hogy ez azért valahol egy pozitív feedback arra, hogy ugye itt én beszélem mindenféle dolgokról, de hogy ez valóban egy megért dolog. Tehát az, hogyha a hivatással, a munkavégzéssel kapcsolatban nektek alapvetően pozitív dolgok ugranak be. Ez egyrészt azt jelenti, hogy mi akkor is a fárasztó, és nyári szünetre gondolunk, meg van esetleg negatív konnotáció. Azért egy pozitív dologként optimistán éljük meg a hivatást. Tehát ebben már benne van az, hogy ha mi innen kiszabadulunk, ebből a teremből, és holnap mindenki elmegy a munkahelyére, vagy akárhol tanul, akkor ezt hasonló hévvel és hasonló optimizmussal fogjuk és tudjuk művelni. Legalábbis én ezt remélem. Úgyhogy én most ennél a pontnál köszönöm meg a figyelmet, és hát nem tudom, hogy a forma az innentől kezdve gondolom egy kicsit kötetlenebb. Ha van esetleg valakinek itt ehhez kapcsolódóan valami kérdése, vagy pedig csak úgy simán beszélgetni fogunk, beszélgetek, ezt innentől kirátok bízom. Részét,
aha. Profán az egészet, hogy úgy átlásom, mert ebben nem csöppen bele minden nap az ember, nyilvánvaló, hogyha más felső vezető lennék, akkor is adásul jó, akkor esetleg megkörnyékeznének, de még nem tartok ott, nem biztos, hogy eljutok odáig.
Igen, hát itt jogos a kérdés, mert ugye ez a magyar tanácsadói piac is egy eléggé szaturált képet mutat, ami azt jelenti, hogy a jó minőségtől az egészen furcsa minőségi mindent meg lehet találni. Tehát az, hogy éppen hogyan jut el hozzád egy tanácsadó, az úgy kicsit nem balladai kör, ha már lengyi körül. Holott ennek abszolút nem kéne ilyenek lenni, mert ez egy professzionális szolgáltatás, amit ugye vállalatok azért vesznek igénybe, mert azt feltételezik, hogy az az illető azt az iparágat, vagy azt a fajta szakmát azt nagyon jól ismeri, és kihelyez, tehát outsource-ol. Nem a saját HR csapatát nyomja nagyon ezzel az eléggé időt adó tevékenységgel, hanem kiadja egy úgymond profinak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan kérdés, ami itt egy picit próbál világosságot teremteni, ez nagyon, annak nagyon örülök. Gyakorlatilag többféle módszer van az, ahogy mi eljutunk a szakemberekig. Az egyik nagyon nyilvánvaló módszer ugye a hirdetés. Ez nem az igazi fejvadászat. Mi egyébként nem is nagyon vagyunk hirdető cég, HVG-ben azt hiszem, hogy éves szinte nem egy vagy két hirdetésünk szokott lenni. Interneten most volt azért több, múlt évben ügyfelek úgy rászoktak, és nyilván van rá lehetőség, tehát mi is meghirdetjük a pozíciót a fejvadászat mellett, de azért a fő tevékenységünk nekünk a fejvadászat. Ami azt jelenti, hogy milyen ilyen úgy hátulról gyomorszába hirtelen közünk embereket, akik meglepődnek, bár a vezetők azért nem annyira szoktak ezen meglepődni, mert ugye ha azt feltételezzük, hogy a 200-250 cég van Magyarországon, aki valamifajta ilyen munkaerő közvetítő személyzeti tanácsadás, vezetői tanácsadás, tehát helyvadászat témában küzd, akkor azért egy vezető, felső vezető az egy héten belül nem feltétlenül csak tőlünk kap egy hívást, vagy mondjuk egy hónapon belül, mindegy. Tehát az egyik része az, amikor ugye hirdetésekből jön, tehát a magyar fejvadászat. A másik rész, ami már fejvadászat, hogy mondjuk, ha nekünk kell egy műszaki terméket előállító, mondjuk targoncás céghez egy, mondok valamit, gazdasági igazgató, bár ez pont nem jó példa, inkább mondjuk valami szakmai területet, tehát egy karbantartási vezetőt megkeresni, akkor nyilvánvalóan az megadja azt, hogy mi egy ilyen típus szakember körülbelül hol tudunk megtalálni. Tehát megnézzük, hogy akkor van ilyen targonca, B, C, D, E nevű targonca, gyártócég, és akkor szépen belistázunk azokat a cégeket, ott kiderítjük szépen diszkréten, hogy abban a pozícióban kiül név szerint, és utána őt szépen név szerint felhívjuk. És erre ugye megint többféle lehetőség van, itt vannak forgalommal kapható marketing CD-romok, Dun & Bradstreet, Hoppenstedt, Bonnier és többféle ilyen külföldi cég, akik 30-40 ezer cég adatait árulják, úgymond, és ez önbevalláson alapul, tehát a vállalatok adják meg ezeket az adatokat, ezt bárki számára hozzáférhető, interneten nagyon sok információ megtalálható, és hát nyilván, ha arról van szó, hogy más utakon, módokon nem találunk el azok igaz szakemberekért, akiket keresünk, akkor egy kis diszkrét letapogatással kiderítjük azt a nevet, akire nekünk szükség van. De nyilván erről sem a környezete, sem ő nem tud, hogy mi milyen oknál fogva érdeklődünk valaki iránt. Tehát Onnantól kezdve ugye jön a meglepetés, hogy egy tanácsadó fölhívott. Ami még nagyon jól szokott működni, és főleg ilyen zárt szakmákban működik jól, az ajánlás. Tehát ha én valakit felhívok, és azt mondom neki, hogy hát most akkor nekünk milyen tanácsadó cég vagyunk, és ilyen is ilyen pozícióban, ilyen is ilyen kvalitásokkal rendelkező szakember keresünk, és azt mondja, nagyon szép, nagyon jó, csak én pont most nem akarok váltani, mert pont nagyon jól érzem magam. Akkor ugye megköszönjük a figyelmét, de mielőtt elköszönök, akkor vagy elköszönünk, ezt főleg a lányok csinálják már, akkor megkérdő, hogy rendben van, de azért ma magam mégis szakmában van. Nem tud esetleg barát, ismerőség körbe valakit ajánlani, akinek akár jól is jöhet egy ilyen állásajánlat. És ezt úgy el szoktam gondolkodni rajta, általában azonnal nem nagyon szoktak ajánlani, de úgy van, hogy visszahívnak bennünket, vagy megmondja, hogy hívom vissza holnap, vagy holnap után, valaki motoszkál a fejemben, és akkor ajánlanak. Ez megint ugye olyan módszertan, hogy ha téged ajánlottak, akkor nem biztos, hogy eljut hozzád odáig, amikor mi megszólítunk, de mi lehet, hogy ismerettség révén, valami ismerőség, vagy munkai, szakmai kapcsolat révén jutunk el hozzád. Úgyhogy nagyságrendileg ezek a főbb eszközök, ahogy eljutunk szakemberekhez. Információbegyűjtés, legyen az internetes, telefonos, marketing CD-ROM, ajánlás révén, és ugye akkor hívjuk fel az embereket.
És hozzátok neked cégek, hogy hol a céget fognak
Hát ez már a kevésbé vidámabbik része, mert hogy, ahogy említettem, elég sok tanácsadó cég van a piacon, és szeretik a mondjuk nem fejvadászatot végző cégek is fejvadász cégként titulálni magukat, mert ugye akkor magasabb honoráriumot lehet elkérni egy keresésért. Tehát alapvetően ez egy szolgáltatás értékesítés. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy kis magocskát ültetünk, és megvárjuk, amíg a fa kinő belőle. Tehát a németekhez Verdrängungsmarktnak hívják, ez egy brutálisabb kifejezés, ami ilyen kiszorítós piacot jelent, durván lefordítva. Tehát sok a szolgáltató cég, és ugye megszámolható az éppen a piacon lévő igényeknek a száma. Így a tanácsadó cégeknek kell eladni ezt a fajta szolgáltatást, és ez úgy megy, hogy én ugye különböző fórumokon, ilyen kamarai eseményeken, meg mindenféle találkozókon, különféle szakemberekkel találkozom, vagy egyszerűen csak projektek révén összekerülök szakemberekkel, akik jelöltek, lehet, hogy egy-két év múlva, vagy egy fél év múlva már ő megbízó lesz. Tehát itt nekünk kell ezt a fajta úgymond hírverést alkalmaznunk, de ez egy nagyon irányított hírverés, tehát mi nem hirdetjük magunkat újságba, hogy itt vagyunk kínban, és mondjuk a legjobb fejvadász, mert ennek a nagyon sok értelme amúgy sem lenne. Tehát mi eladjuk ezt a fajta szolgáltatást, és a másik fél, az pedig ugye, ahogy említettem, outsource-ol. Na most, hogy miért éppen A vagy B vagy C tanácsadót választja? Részben ez is, hogy gondolom, a kérdés lényege. Hát ezt nehéz megmondani. Sok esetben azt látom, hogy az ember négy-egy kártyát leteszi az asztalra, és az, hogy van logó is azon a négy-egy kártyán, ami ebben az esetben ugye ez a német cég, az is fontos, mert abból azért látszik, hogy oké, ez egy külföldi tulajdonú cég, esetleg utána nézett Németországban egyébként piacvezető a cég, tehát tényleg komoly a háttér. De nem ez a leglényegesebb, hanem az a tanácsadó, aki ott van. Hogyha én ki tudok alakítani egy olyan kapcsolatot azzal az emberrel, és el tudunk úgy beszélgetni azzal az emberrel, az ő problémájáról, meg más mindenféle dolgokról, hogy ő elhiszi azt, hogy bennem megvan az a kompetencia, az a szaktudás, meg még ezerféle dolgot lehetne sorolni, ami nem tudom, hogy nem is jut eszembe szerintem mind. Ha ő el tudja hinni azt, hogy a problémára az én cégem, az lehet a jó megoldás. És tényleg ez egy autentikus dolog, akkor választják ki az embert. Akkor is, ha esetleg egy picit többbe kerül az a szolgáltatás, amit én kínálok, mint a másik, aki esetleg nem volt annyira autentikus, hogy nem hitték el róla, hogy ő tényleg egy jó szakember. Tehát itt elsősorban, csúnya szóval, a tanácsadót veszik meg, mint probléma megoldót, ezzel természetesen a céget. És hát valahogy így van ezzel az ember, hogyha vannak jól sikerült beszélgetések, vannak nem jól sikerült beszélgetések. Van, ahol a kémia az első pillanatra működik, van, ahol negyed óra után is ízad az ember, mert borzasztó, nem jó a beszélgetés. Azokból általában nem is nagyon szokott üzlet lenni, csak nagyon ritkán. És amit nagyon pozitív dolog, és hogy megfigyeltem, hogy tényleg az a legjobb, hogyha az ember saját magát adja. Tehát nem próbál színészkedni, nem próbáljuk eladni a nagy semmit felpumpálva, hanem elmondjuk, hogy mit tudunk, mit teszünk, és őszintén elmondjuk azt is, ha egy bizonyos problémára nem mi vagyunk a megoldás. Ugyanis ez amellett, hogy szimpátiát ébreszt, láttatja a másik féllel, hogy ezek korrektek, mert nem akarnak úgymond behazudni nekem itt mindent, ami náluk elérhető. És ami így a kezdeti évek után egy nagyon komoly felismerés volt, hogy az ember kezdő értékesítőként, mert ez a fejvadászat is két részből áll durván, az egyik az, amikor értékesít az ember, eladja a szolgáltatást, és utána amikor megkeresi a szakembert, a fejvadászat, a szakmai része. Ez a kettő szorosan egymás mellett kell, hogy mozogjon. És amikor az ember még kezdő értékesítő, ugye akkor oda megy, és akkor rázudítja rendesen a másik ember fejére, hogy én mit tudok meg, milyen jó a cég, meg stb. És a másik meg már ásítozik, meg már abszolút nem érdekli a dolog, és a bumeráng effektus az már rég lerombolt minden. Tehát egyrészt nem figyel oda az ember a másiknak az igényeire, ugye németül das Erhebung, ezt felejtik el az emberek elsősorban, hogy mire is van neked szükséged, hanem lenyomják a sales speech-et, hogy ezt nem szabad így csinálni. A másik pedig az, hogy ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitívan veszi ki magát, és nem taktika, tehát egy őszinte érdeklődés. Én nagyon sokszor úgy szoktam beszélgetni, hogy hozok egy prospektust, itt a Kimbamról lehet olvasgatni, még szoktam vele viccelődni is, hogy ezt vállalatvezetők, meg HR-es vezetők nagyon szokták szeretni, mert sok benne a kép kevés az írás, nem kell sokat olvasni, az esetek 80%-ában ezt félre is teszik, és soha nem szokták elolvasni, de hát ugye ez a játékhoz hozzátartozik, a vállalati információ, és körülbelül 4-5 percig maximum, elmondom, hogy hát ön ismeri a fejvadászatot, tudja, hogy mik az egyes lépések, mi egy ilyen cég vagyunk, és ezzel a lendülettel elkezdünk valamit teljesen másról, a magánéletről, a sportolási szokásairól beszélgetni, ami az első lépésben teljesen ledöbbenti a másik felet, mert teljesen szokatlan az, hogy egy fejvadász az tényleg 2-3 perc után ilyen vadul elkezd más dolgokról beszélgetni, és teljesen lazán tényleg megpróbálja őt megismerni. És szerintem ez így működik jól, mert ha az ember oda megy, és tényleg minden áron el akar adni, és iszonyú izzadságszeg van az egésznek, hogy el akarom adni, akkor nem szokott összejönni. És azért mondtam, hogy ez egy ilyen kis magocska elültetése és a fának a felnevelése, mert ez néha nagyon hosszú ideig tart. Tehát van, hogy egy évig is tart, amíg egyszer-egyszer találkozom valakivel, itt-ott-amott telefonálunk valami oknál fogva, és mondjuk egy másfél év múlva azt mondja, hogy most tényleg van egy olyan dolog, amiben úgy adjanak egy ajánlatot, nézzük meg. Van, akinél ez sokkal gyorsabban megy, és egy hét, egy hónap, fél év, de pont én azt gondolom, hogy ez az idő, ez valahol azért nekünk dolgozik. Tehát nem ez a lerohanásszerű, és azonnal megpróbálom megszerezni magamnak a másik felet, hanem picit próbáljuk őt is levegőhöz juttatni, és nem a fejvadászatról beszélgetni, mert hárvezetőnek már itt jön ki az egész a könyökén, mert ezt annyiszor elmondják neki a másik tanácsadók. És ez a másik oldalról pont az a megkülönböztető jegy lehet, ami miatt az ember ugye a megbízói oldalon egy picit devésheti magának a fejébe a tanácsadót, és tényleg még egyszer, tehát ha autentikus, és látja rajta, hogy szívesen beszélgetek ő vele más témákról is, ami engem is jobban érdekel, meg őt is jobban érdekli, akkor már az egy olyan kapcsolat, ami úgy non-konform, és az ő érdeklődését is jobban felkelti. Kicsit kibővítve, de körülbelül ez a válasz.
Egyébként
Hát ugye az indulásnál az embert azért nem engedik oda a szélszhez, hál' Istennek, egyből, mert akkor azért biztos, hogy nagyon sok badalságot elkövetne az ember. Tehát én azt gondolom, hogy jobb az, hogyha az ember először meglátja, hogy ennek a szakmai része mi, és így indultam, tehát ez a piackutatás, ebből a kis adminisztratív. Igen. 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 Ilyet azért, hál' Istennek, nem csinálom. Nem, most próbálom megérteni a kérdést, tehát, hogy...
Igazából már az összeg, hogy vadászatot te csináltál, mert jobb lehet,
hogy
hogy
járt
a rögtön, hogy akkor te hívtad a csinálnak az apákiét, de...
Nem, hát ez egy folyamat, tehát én azért is ezt nem mondtam, de azt hiszem, hogy ezt múlt évben erről ejtettem szót, hogy ebből a szempontból is szerencsém volt, mert én így nagyon szépen lineárisan tudtam ebben a szakmában úgy meglátni az egyes stációkat. Tehát elindulva attól, hogy ilyen kis adatbevitel, adatbázisba adatokat, aztán utána akkor egy kicsit ilyen papírmunka, ajánlatok elkészítése, beszámolók, megírása az alap, aztán utána akkor a piackutatás, ez a klasszikus fejvadászat végül is, amikor ugye kiderítjük az embereket, megszólítjuk őket, behívjuk tanácsadó megnézőket, utána aztán akkor junior tanácsadás, tehát ahol már emberekkel találkozhattam, interjúkat csinálhattam, és akkor már tulajdonképpen egy ügynek a gazdája lesz az ember előbb-utóbb, tehát akkor már projektmenedzsment is, és aztán ezután a fázis után, amikor az ember ezt már úgy ugye elég ideig gyakorolt, akkor meg tudja azt is tapasztalni, hogy milyen az, amikor én elmegyek ügyfélhez, és akkor az értékesítés része hogy néz ki, tehát a teljes körű dolog. Tehát ez egy biztosan nagyon hasznos dolog, és nagyon örülök, hogy ez így alakult, mert nagyon sokszor úgy akár pályakezdőket is úgy belöknek egy ilyen kasszit, vagy na, akkor te most tanácsadó leszel, jó? Kapsz egy gyors talpalót, és akkor két hónap múlva te már szenior tanácsadó vagy, mert hát szenior kell, mert különben nem lesznek komolyan, ugye a másik oldalon. És ez egy borzasztó image romboló dolog, amikor vagy elmegy értékesíteni egy ilyen ki nem képzett ember, akár mégis mindegy, hogy fiatal vagy nem fiatal, és egyszerűen badalságokat hord össze, és ezzel úgy összességében a fejvadász szakmát égeti le. A másik oldalon pedig még csúfosabb a dolog, hogyha hozzád elmegy egy mondjuk elektromérnök, egyébként termelési igazgató, alapra beültetés, és akkor megkezdi horizontális, vertikális beültetés, stb. És akkor a szegény ember meg ott ül, és csak a kérdése érti igazán, nem hogy válaszolni tudjon rá. Ez is ugyanolyan kényelmetlen dolog. Tehát én hál' Istennek, nekem is voltak tévedéseim, mellényúlásaim, amiből én is tanultam, de én azért legalább ezt hál' Istennek így meg tudtam tanulni, az egyes stációkat csináltam. Tehát végülis én csináltam a fejvadászatot, sőt most is csinálom. Éppen most volt egy nagyon, nagyon jó, nagyon kellemes projekt, ahol egy ilyen regionális hárigazgatót kellett megkeresnünk egy nagy céghez, és egy tényleg nagy komoly kaliberű, ugye itt a fejvadászok megint csak úgy pénzbeszámolnak, hogy egy több milliós fizetésű ember már havi szinten, és gyakorlatilag ez egy ilyen abszolút klasszikus fejvadászat történet volt, mert itt a piackutatókat úgy be sem nagyon kapcsoltam, hanem elővettem névjegykártyatartómat, úgy elkezdtem kimatekozni a fejemből a komolyabb kaliberű hárigazgatóknak a neveit, leírkáltam a napra, és elkezdtem őket hívogatni. És akkor ebből végül is elég rövid időn belül sikerült is betölteni a pozíciót.
Kiadod magad másnak? Tehát kis jósítmagában?
Ilyen helyzetben nem, tehát így, hogyha mondjuk már eleve személyes nexus megvan. Volt, hogy nem, persze, művésznév. Ezt azért szoktuk művelni, mert Ez az úgynevezett kegyes csalás kategóriája, ami az én etikai normáimnak megfelelően még belefér valahol, ugyanis ez azt a célt szolgálja, hogy az egészet onnan kell indítani, hogy mi végül is, akit megszólítunk, az ő életében valami pozitív változást próbálunk megvillantani. Tehát az egész erre épül, mert hogyha itt valami negatív dolog, ha én valamit el akarnék adni rá, amiről tudnám, hogy nem lehet jó, tehát ha nem tudok azonosulni a saját termékem vagy szolgáltatásom, akkor ez nálam nem működne. De azzal a tudattal, hogy én valakinek fel fogok ajánlani lehetőséget, aminek előrelépést jelenthet, szakmai tanulási lehetőséget, tehát valami pozitívat jelenthet. Ha negatív, akkor úgysem fogja ő ezt elvállalni, mert azért az emberek alapvetően ezen a szinten is már nagyon jól tudnak gondolkodni és különbséget tenni a feladatok között. Tehát innentől kezdve nekem ugye arra kell figyelnem, hogy akárha információt szerzek, akárhogyha egyszerűen csak nincs mobiltelefonom az illetőhöz, hanem a vállalati telefonon kell fölhívni őt. Nem tehetem meg azt, hogy akármilyen szinten is az indiszkréciót veszélyeztessem. Tehát, hogy a telefonos kisasszony, az asszisztense, az akárki kollégája, az megsejtse, hogy a Pétert azt most egy fejvadász hívja fel, és akkor hallgatózik, és a Péter már 5 perce, már 10 perce beszél vele, hoppá, hát ez el akar menni. Tehát teljesen neutrálisan kell megközelítenünk, és ilyenkor hát ez a kegyes csalás kategória van, hogy én ezt bevetem. Persze vannak más módszerek is, amikor most már nem dolgozik ott, a MOL-nak a vezérigazgatóját, meg egy-két ilyen nagyon komoly kaliberű ember kellett megszólítani. Ezt akkor mondtam, hogy ezt majd én megcsinálom. És ott például a meglepetés erejével nem is nagyon kellett színészkedni, hogy más nevet mondjunk, és akkor ugye ott is nagyon komolyan kiképzett asszisztensek hada veszik körül ezeket az embereket. Matánál is azt hiszem, hogy 2 asszisztense volt a Strauburnak, a Molosnál is azt hiszem, hogy van 1 vagy 2. És ők, mint a Cerberus, úgy őrzik a főnöküket, tehát azzal, hogy hát magán jellegű, meg úgy lepattintják az embert, ahogy öröm nézni. Mert ugye őnek ki az van kiadva, hogy az alapítványi kérések, a biztosítás eladás, a Citibankos kártya, meg mit tudom, ő ezzel nem akar foglalkozni, teljesen nyilvánvaló módon és érthetően. Tehát ők nagyon jól ki vannak képezve, de egy ilyen szituációban mondjuk nagyon jól tudott működni egy ilyen kicsit gyors és nyeglerohanásos taktika, ami bevált, hogy amikor a hölgy jelentkezett, akkor elhadartam a nevemet, és azt mondtam, hogy jó napot kívánok, Zoltán szeretnék beszélni. És hallottam, hogy úgy egy pillanatra elgondolkodik a nő, hogy akinek a vezérigazgató úr a Zoltán, és úgy lányos zavarába egyből be is kapcsolt. Úgyhogy végül is bejött a dolog, tehát néha ilyen abszolút egyszerű kis trükkel.
És információvítés keretében is tudod magad másnak, vagy
van rá. Van rá példa, igen, van rá példa. Igen. Mondjuk az ipari kémkedés szintjén mi nyilván nem megyünk elő el, tehát a szint... Nem, értem, hogy mondtál, tehát teljesen jogos a kérdés. Tehát van rá példa, igen, van rá példa. Ez megint ugye amiatt van így, mert ha én egyszer fölhívom az illetőt...
Jó. Jó. Igen.
Ez azt gondolom, hogy ez még valahol belefér. Vannak olyan dolgok, amiket abszolút mértékben elutasítok én is. Tehát itt volt már olyan irányú felkérés, nálunk még csak egyszer volt igazából, csak tapogatózás jelleggel, tudom, más tanácsoló cégnél volt erre példa, hogy a megbízó egyszerűen azt mondta, hogy akkor a következő lenne a feladat. Maga hívja föl az XY-t, hívja be egy interjúra, akármilyen állással, miért ezt az ember ki akar rúgni. És ugye ez az inflagranti szituáció, meg ha csak átvitt értelemben is, ugye már akár a következő nap lehet oda menni, hogy Kovács Kartás, hát maga fejvadásznál volt, bizalomvesztés. És hát még ha ezért nem is lehet kirúgni egy embert, el lehet lehetetleníteni olyan szintig, hogy mondjuk ő saját magától elmenjen onnan, vagy pedig tényleg ki utálják őt onnan. Na most ezek olyan durva dolgok, amiket tehát ilyenben nem tudom elképzelni, hogy akármikor is, akármekkora pénzért elvállaljunk valamit is.
Tehát van egy elegánsabb mondjelen, amikor valóban elfogadnak a szabadulítól, és azt mondják, hogy keresedek neki egy másik.
Ez az elegánsabb változata, bár mondjuk nem tudom, ilyet még azért nem kértek tőlem, hogy nem, tehát az outplacement alapvetően azért másról szól. Az outplacement az egy gondoskodó elbocsátási mód, tehát az outplacement arról szól, hogy mind a két fél tudja. Tehát a munkavállaló is tudja, hogy ő elválik a cégtől, akár ő kezdeményezi, akár a vállalat, és a vállalat egy tanácsadást nyújt neki, aki egyrészt, ha trauma, akkor segít ezt a kicsit traumát, vagy a nehéz szituációt feldolgozni. Egy ilyen szakmai új orientációt ad neki, egy ilyen SWOT analysis csinál, tehát az erősségek, gyengeségek, és egy picit megmondja neki, hogy mire kellene odafigyelni, mi az, amit ő el tud adni a munkaerőpiacon, és ugye, hogyha még azt a részt is igénybe veszik a szolgáltatásnak, akkor egy ilyen direkt kapcsolat építés is belefér, tehát amikor én kvázi kapcsolatokat veszek fel különböző cégekkel akár, vagy egyesületekkel, szakmai klubokkal, és az ő anyagát ajánlom. Ez egy aktív dolog. Ez valóban előfordul. Azt azért nem tartom igazán etikusnak, hogyha engem megkeresnek úgy, és vidd már ezt az embert, mert akkor én ezzel az emberrel egy színházat csinálok. Tehát fölhívom, hogy hát itt egy állásajánlat, és mintha semmiről nem tudnék, úgy becserkészem őt. És ennek számos olyan pontja is lehet szerintem, ahol visszaelsülhet el a dolog. Tehát a megbízó meggondolja magát, vagy mégis kiderül, hogy nem a grálovagok közül való, és mégis valami csúnya akciót akar. Mert sajnos erre is gondolni kell, tehát én nem hiszem, hogy egy ilyen dologba azért mi belemennénk, de mint jelenségről én is már hallottam, és tudom, hogy azért van ez így. Én azt szoktam erre mondani, hogy én szeretek nyugodtan aludni, tehát én olyan dolgokat vállalok be, mint projektet, vagy azon belül is olyan fajta szolgáltatást, ami úgy összeegyeztethető az én etikai, morális felfogásommal, mert, és mondjuk erről nem hozott egy kérdés, de sajnos van olyan is, mert hiszen is egy értékesítés, másik oldalról beszerzési folyamat, konkrétan vannak olyan cégek, akik ugye úgy adják el a portékájukat, hogy mondjuk 10.000 euróval drágábbért adják el a szolgáltatást, és ebből 5.000 eurót mondjuk visszaadnak annak a személynek, aki ezt eldönti. Ez is egyfajta technika lehet, de én ezt nem tudnám elképzelni. Tehát ez már korrupció, ez egy olyan dolog, ami nem, egyrészt nem tiszta verseny, másrészt pedig, hát most nem is az, hogy bűncselekmény, egyszerűen ez nem etikus. Tehát ezek ilyen dolgokat nem nagyon. Ha arra lesz kényszerítve már mondjuk ez a cég is, hogy ilyeneket csináljon, akkor ott fog megérni a tudat arra, hogy valami más után kell nézni, azt gondolom. Tehát ez megint az a fajta felelősség, amivel az embernek élni kell, hogy miből vezeti le az ő tevékenységének a kereteit. Hogy inkább a 10 parancsolat irányából közelíti meg, amiből a saját rendező elveit veszi, vagy pedig megnézzük, hogy a másik hogyan csinálja, meg ha a másiknak szabad, akkor nekem miért ne lenne szabad alapon, bármivel vele megyünk. Ha ezt megcsináljuk akárcsak egyszer, onnantól kezdve nagyon, nagyon nehéz bármit is visszafordítani. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a hibákat nem szabad elkövetni, és akkor még csak ezután következik az az argumentum, hogy ha akárcsak egy mikroközösség, egy párfős cég, vagy akár a megbízói oldal, ugye látja azt, hogy az ember ilyen etikátlan dolgokat csinál. Azon túlmenően, hogy az arcvesztés megint mit járatunk le a keresztény közösséget. Egy keresztény embernek nem lehet bizonyos szituációkban úgy viselkedni, mint egy olyan embernek, aki egészen más vezérelvek alapján mondjuk ilyen dolgokat is, ilyen nem tiszta dolgokat megcsinál. Tehát megint arra kell gondolnunk, hogy ez igenis egy felelősség.